A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Nemes Gábor külpolitikai újságíró van itt nálunk ma. Szia!
Szia, jó estét!
A múltkor, amikor arról beszélgettünk, hogy Franciaország kicsit megborult a európai parlamenti választások után, és Macron elnök feloszlatta a nemzetgyűlést, hogy megakadályozza a szélsőjobbra tolódást, új választásokat írt ki, aminek nem lehet tudni, mi a vége. És akkor, aki benn volt nálunk szakértő, azt mondta, hogy igen, most, hogy Németország is ilyen nagyon rosszul teljesít, gyenge kormánya, még gyengébb kancellárra, ott is szóba kerül az előrehozott választás, tulajdonképpen Spanyolország fölértékelődik. Tehát Spanyolország valahogy tolódik előtérbe a európai politikában, ami egy magyar embernek nagyon különös, mert Spanyolország valahogy az a kultúra, az az ország, amelyik a lehető legtávolabb esett tőlünk, és amiről a legkevesebbet tudjuk, dacára annak, hogy rengeteg magyar él kint már, és sorra veszik a lakásokat, meg alapítanak üzleteket, stb. Tehát ma már be van kapcsolva Spanyolország. Ettől függetlenül nem sokat tudunk róla, nekem az a benyomásom. Tehát ezt az emelkedő, előre lépő és millió gonddal küszködő Spanyolországot szeretnénk most egy kicsit megbeszélni ebben a több mint 50 percben, ha nem bánod.
De ne kezdjük nagyon távolról.
Nem akarok visszamenni a két világháború közé, bár egy olyan ország, tudod, ahol a katolicizmus mindent áthatott, és valami, a frankoizmusról olvastam valami szörnyűséget, hogy elvették a megbízhatatlan szülőktől a gyerekeket, vagy azt hazudták szüléskor, hogy meghaltak, és megbízható szülők nevelték fel, és állítólag valami 300 000 gyereket patároltak így ki, akik felnőve mind elkezdték keresni a szüleiket, és ebből valami iszonyú társadalmi válság lett. Szóval ebből a spanyol társadalomból lett egy nagyon haladó, nagyon fölvilágosult, legalábbis külsőleg, nagyon progresszív ország.
Így van, hát akkor kapcsolódok ez a frankó elemhez. Egyébként ez a gyakorlat a frankó halála után elég sokáig folytatódott, mert hát vitte a tehetetlenségi erő, meg a létező struktúrák, a mindenfajta egyházi struktúrák csinálták ezt, és ugye ezt vitték tovább. De Franco halálával a katolicizmusnak Spanyolországban annyi. Szóval ma ez a katolikus ország, azt hiszem, talán 30% az egyházi esküvők száma, de lehet, hogy még kevesebb, nem jár senki templomba, vagy ha igen, akkor más okoknak. Például a katalánok azok azért járnak templomba, mert ők ott katalánok, ugye? És hát mondok egy személyes történetet, van egy ismerősünk, aki valaha apáca volt, méghozzá térítő apáca, és utána fogta magát, és kiugrott, és diplomata lett, vagy mindenképpen külügyi szolgálatba ment, és megkérdeztem tőle, hogy hát ez miért történt, és akkor rám azt mondja, hát meghalt a Franco. És mondom, és hát azt mondja, hát akkor a papok is kiugrottak, meg az apácák is, meg szóval az egy... Annyira összefonódott a katolikus egyház és Franco.
Magával rántotta.
Hogy magával rántotta, igen. És jó, ez nyilván így túlzás, és nyilván vannak területek, ahol az egyháznak még vannak pozíciói, de igazából ez a kép, hogy Spanyolország, katolicizmus, bigottság, inkvizíció, ez nem igaz. Ez egy nagyon modern ország.
Többször volt olyan élményem, többször voltam húsvéttáján Spanyolországban, és Andalúziában, mondjuk Sevillában, ahol a processzok, hogy a menetek mentek.
Az egy folklór.
Igen. Majd ugyanebben az időpontban Valenciában oda mentem a pincérhez, ahol reggel szoktunk egy ilyen kis kávézóba reggelizni, hogy holnap nyitva lesz nekem, mert ünnep. Azt mondja, mindig nyitva vagyunk, uram, nem érdekel bennünket az ünnep. Madridban meg főleg nem lehet észrevenni, hogy húsvét van. Szóval ez nem egy ország már, hanem több, nem?
Persze. Hát ez a másik. Tehát mi, amikor Spanyolországról beszélünk, mindig azt mondjuk, hogy a spanyolok. Most megkérdezed egy spanyolt, hogy ő spanyol-e, akkor jó esetben azt mondja, hogy én katalán vagyok, én madridi vagyok, én gallego vagyok, tehát galíciai vagyok, én andalúz vagyok, én asztúriai vagyok. Asztúria, azt mondják, hogy nekik saját nyelvük van. A baszkokról akkor ne is beszéljünk, hát ők ugye ki akartak folyamatosan szakadni, meg volt nagy komoly terrormozgalom. Tehát ez az egységes Spanyolország, ez nem létezett és nem létezik, és igazából az a nagy probléma, hogy a birodalmi utófájások, azok megbénítják a normális önkormányzatiság kialakulását, mert 17 ilyen önkormányzat, régió, terület van, és hogyha ezeket, és ezeknek hozzáteszem, komoly jogaik vannak, tehát oktatás, egészségügy, az ő kezükben van, és hát azért végül is az érdekli az embereket.
Néhol még a rendőrség is.
A rendőrség természetesen, hát magától értetődik. Sőt, hát több rendőrség is van, de ez mindegy. A lényeg mégis az, hogy valahol ezt nem gondolták teljesen végig, ezt az egész területi fölosztást. Ilyen barkácsolás folyt attól függően, hogy éppen politikailag hol állt az a régió. Tehát például a baszkok és az asztúriaiak megkaptak olyan jogokat, amiért most a katalánok küzdenek, de a katalánok is most talán meg fogják kapni, de akkor majd a murciaiak elkezdenek kiabálni, hogy na de és mi hol vagyunk. Tehát ezt egységesen kellett volna akkor még, amikor az egész spanyol alkotmány kialakult megoldani, nem oldották meg, és a mindenfajta politikai válságok alakítják aztán így úgy a dolgot, ami természetesen nem ad egy kellő stabilitást. És ez az egyik oka például a katalán függetlenségi mozgalomnak, amely ugye meghatározta az utóbbi év, vagy évtizednek a politikai mozgását Spanyolországban. Mert nagyon egyszerű a dolog. Katalóniában egyfőre kevesebb központi forrás jut, azt hiszem 53 euróval kevesebb jut, mint az átlag. Madridban meg 160-nal több. Na most ez egy nagyobb feszültség, mint hogy a Barca vagy a Real Madrid nyeri a bajnokságot.
Igen, egyébként ha már ilyen, hogy mondjam, csak megfigyeléseknél, ilyen hétköznapi megfigyeléseknél tartunk, délen meg az volt az embernek a benyomása, egyébként mondták is, ott tanuló magyar diákok, hogy ezek az emberek sokkal jobban élnek, mint amit a keresetükből elben megengedhetnének maguknak, mert annyi pótlékot, kiegészítést, támogatást kapnak a központi keretből, ami miatt ugye a katalánok, csak vonaglanak a dűtől, mert ez az ő pénzük, vagy majd éppen a baszkok pénze.
Jó, hát másrésztről meg nyilván a fejlett tartományoknak kell a fejletleneket támogatni, ez mindenütt így van. Mondom, ha a rendszer átlátható, egyértelmű, világos lenne, és nem a napi politikai játékoktól függne, akkor szerintem Spanyolország föllélegezhetne, és azokra a dolgokra koncentrálhatna, amelyek tényleg fontosak lennének, amelyek tényleg előre viszik az országot, amely hatalmasat ugrott. Tehát egy kvantumugrás volt ott Spanyolországban. Spanyolország valamikor a 40-es években, voltak részei, amelyek a középkorban leledzettek, és semmivel se voltak fejlettebbek, mint Magyarország mondjuk. Nézd meg ma.
Igen, vagy nézzük meg a Buñuel filmjét, ugye az andalúziai kutyát, ami szerintük, sok ember szerint egy ilyen, ilyen hamisítás, tehát a Buñuel kicsit ellen túlozta dolgokat, de azért leírja az ottani állapotokat.
Várj, az andalúziai kutya az azért nem annyira Spanyolországról szólt, hát egyrészt Párizsban forgatták, az egy
szürrealista
kép volt, és tudod miért andalúziai kutya?
Miért?
Mert a García Lorca, Federico García Lorca, aki a harmadik tagja volt, ugye Dali, Federico García Lorca, a Dali a festő, Lorca a költő, és Buñuel a filmes fotós, azok együtt voltak, és a Lorca nem volt hajlandó elmenni Párizsba velük. És ő andalúziai volt. És ezért Andalúziai kutya a film címe.
Ez egy elágazás, egyébként nagyon sokat lehetne erről beszélni, hogy a 30-as, 40-es években hány spanyol ment át, tehát a polgárháború idején Franciaországba, és ezeket táborokban tárolták szegényeket. De a művészek jobban jártak, mert ugye Picasso, Dali,
Buñuel,
Lorca, azért Párizsban tengették az életüket, nem voltak
gazdagok.
Lorca nem.
Szegény Lorcát 36-ban a polgárbor elején azonnal agyonlőtték a falangistát.
Igen, bocsánat. Szóval volt azért egy elég jelentős spanyol kolónia Párizsban.
És Dél-Amerikában is.
Igen. De ha már azt mondtad, hogy honnan kezdjük, és még mindig tétovázunk a dologban, én azt javaslom, hogy 1978, mert azt mondtad, egy kvantumugrás, amit igen, Spanyolország létrehozott. Ugye 78-ban lett egy demokratikus állam. Franco Coma meghalt, a király János Károly előlépett, nagyon pozitív szerepe van, az öregkor az már egy más kérdés. És hát akkor elindult egy fejlődés. Ha az intézményeket nézzük, akkor 1986-ban lépett be az EU-ba, ugye 1999-ben vezették be az eurót, szóval hogy gyorsulnak az események, és ma már, mint mondtuk, egy ilyen előrelépő, előrehúzó, legalábbis állítólag hatalma az Európai Uniónak. De mi volt a titka ennek a, az újságírónak tilos ilyet mondani, mit mondták, hogy ez hogy mi a titka, hogy ne kérdezd meg soha. Na jó, szóval mi a magyarázata annak, hogy ez az ugrás ilyen gyors volt, és ekkora nagy?
Bármilyen furcsa, valószínűleg a gyökerei még a frankó rendszer végében voltak, amikor a rendszer politikailag masszívan fasiszta volt. Az utolsó, frankó utolsó évében még végeztek ki politikai okokból szerencsétlen diákokat például. De gazdaságilag elindult egyfajta modernizáció, elindult egyfajta nyitás, ugye, amikor Franco hatalomra jutott, akkor Spanyolország gyakorlatilag bezárulkozott. Tehát nem mondom, olyan volt, mint Észak-Korea, de valami hasonló modellt követett. És innentől kezdve valamikor a háború után, amikor a Marshall segélyek jöttek, ők aztán nem voltak hivatalosan részesei, de részesültek belőle. És elindult egyfajta pezsgés, gazdasági is, nyilván oktatási is. Nehéz volt ezeket föntartóztatni, mert azért a köztársasági vívmányok, azok ha politikailag meg is semmisültek, de társadalmilag nem. Tehát ott azért nagyon komoly társadalmi mozgások voltak. Például egy nagyon erős szakszervezeti mozgalom nőtt ki. A politika, ugye pártok nem lehettek, hát akkor a szakszervezetek. Egy részük aznak is félig legális, vagy illegális volt, de tehát előkészítette a talajt egy modernizációnak, amely aztán robbant akkor, amikor ez a frankóféle hát, keret, vagy ez a rács szétrobbant, és utána hát az európai integráció az, aki jól használja, az nagyot lök egy országon. És Spanyolország nagyon sok segélyt kapott, nagyon sok támogatást kapott, nem mindig a legjobb van használta föl, ott is vannak repülőterek, ahol még sose szállt le repülőgép.
Egy ott van Galícia csodálatos utakkal, amin nem jár senki.
Igen, ez mind van, de azért például Spanyolországnak van a legjobb gyorsvasút hálózata Európában, azért az nem semmi. És nem véletlenül, hogy erre fájt a magyar kormány, meg talán az orosz kormány foga, amelyet a spanyolok nem engedtek. Mármint a gyártó cégnek a megvételére.
Igen.
És elindultak, tehát ágazatok, például az egészségügy, ugye, tehát a kórházak, az oktatás, tehát bizonyos területeken tényleg ilyen robbanás ment végbe, és hát voltak a klasszikus erőközpontok, mint Katalónia például, ahol, ami mindig Európához csatlakozott, ami mindig a legfejlettebb rész volt. És mindez nagyon komolyan ment, amit mi nem vettünk észre, hogy volt egy nagy törés. Tehát a válság, a 2008-as válság Spanyolországban az általános válságon túl egy ingatlan buborék kipukkanását is okozta. És ezt azért igazából máig nem heverték ki. Szóval azért Spanyolországban utána 25%-os munkanélküliség volt. Azért az borzasztó.
És hajtólag az ifjúsági munkanélküliség volt a legmagasabb.
Az még magasabb volt, igen.
28, igen.
Tehát, és ebből most másznak ki. Pontosabban ebből kimásznak.
A másik dolog azonban a politika és a lelki megbékülés, amit így röviden a Moncloa paktummal szoktak leírni, és hát ezt is a rendszerváltás környékén Magyarországon megpróbálták ilyen mintaként vagy példaként használni, hát nem sok sikerrel, és nem is biztos, hogy lehet, és nem is biztos, hogy Spanyolországban annyira működött ez a dolog, mint amennyire föltételezik. Tehát a kibékülés a múlttal. A megbékülés a különféle oldalak, jobb és bal oldal között. Kezdett fogni a gyilkosokkal, ha úgy tetszik, hát legalábbis egy darabig aztán már meghaltak, és akkor nem kell. De mintha ez a múlt a mai napig ott kísértene, például olyan dolgokban, hogy akkor Frankót elviszik el az Esturiából, vagy nem viszik el, hova temetik el, akkor a jobb oldal lázad, a család föl tudja izgatni a fél országot, de
ez megoldódott.
Igen, megoldódott, de ebből volt egy ilyen Tehát mint egy nyílt seb úgy viselkedett a történet.
Igen, és hát a múlt árnyai, ahogy mondott, kísértenek, hát maga az a Vox, ugye ez a szélsőjobb populista párt, hát ez lényegében Franco föltámadása a modern időkben. Most föl lehet ezt úgy is fogni, ugye ez a félig teli vagy félig üres pohár esete, hogy akkor viszont a néppártból ők kvázi kiszakadtak, és akkor a néppárt ezáltal megtisztul. Sajnos a dolgok nem így működnek. Az a nagy politikai tapasztalat, legalábbis Európában biztosan, hogy a szélső jobb a középjobbot nem megtisztítja, hanem jobbra taszítja. Tehát nem az történik, hogy kiszakad a szélsőjobb, és akkor konkurálnak egymással, és akkor a középpártok még inkább középre, vagy balra, vagy szóval odahúzódnak, ahol nincs nagy veszély, hanem bizonyos mértékig a szélső jobb konkurenseivé válnak, és ott akarnak vele konkurálni, ahol ez hát egyrészt reménytelen, mert mindig, szóval egy nettó fasiszta mindig erősebb lesz, mint ezekben a kérdésekben, mint egy ilyen kicsit demokrácia felé kacsingató jobboldali. Másrészt hát ezek a témák, ezek, hogy mondjam, középről, ha úgy tetszik, megoldhatatlanak. Azt kimondom, hogy migráns, ugye, és Spanyolországban rengeteg migráns van, és jönnek. Mi ugye mindig azt nézzük, hogy a görögöknél, meg az olaszoknál. Nem, azt hiszem, hogy most már a Kanári-szigetek felé menő migráns folyam már sokkal fontosabb és erősebb, és nehezebben megfogható. Ezek ugye Mauritániából, meg Marokkóból mennek a Kanári-szigetek felé, amely Spanyolország. És utána jönnek át, és Marokkóból ugye át lehet menni Spanyolországba. Hát Spanyolország Afrikában is jelen van, ugye ez nem minden magyarba tudatosul, ugye van Ceuta és Melilla, ezek két spanyol enklávé Afrika területén. Tehát nem csak Gibraltár van ott, mondjuk Gibraltár angol speciál, de szóval nem csak ottan a szoros másik oldalán integetnek a spanyolok át Afrikába, hanem ott vannak effektíve. És ez azért egy egészen más helyzet, és például egészen másképp határozza meg a spanyol politikát. Tehát amikor a spanyolok palesztin politikájáról beszélünk, akkor ott szerepet játszik, hogy ott van, ott élnek az arab világ kellős közepén. Tehát ők nem messziről, hanem benne. És ez az egész jobb baloldal, hogy visszatérek az alapkérdéshez, fölállás, tényleg ilyen oszcillál, és most megint úgy néz ki, hogy a jobb oldal megint ezt a fajta megbékélési, tehát, hogy váltjuk egymást, ugye? Egyszer te vagy, egyszer én vagyok, és amúgy pedig, hát tudomásul vesszük, hogy a másik is létezik. Most egy ilyen dögölj meg móduszba váltott, ami soha nem szokott jó eredményekre vezetni. Egyik oldal számára sem, mert ez nyilvánvalóan a szélsőségeket erősíti.
Hogy a két párt csinálja ezt a húzavonát egymással, legalábbis az utóbbi időkben a néppárt, ami ugye a jobb közép, és a szocialista párt, azt mondom, hogy mindig munkáspártnak hívják.
Igen,
igen. Na jó, Obrero. Szóval, hogy már általad említett 2008-as válság után, amiben hogy belebukott a kormány, azt hiszem, hogy akkor még Aznar volt.
Nem.
Már nem ő.
Nem, az egy szocialista kormány volt. Ha Aznar lett volna a kormány, akkor ő bukik bele. Igen,
mindegy. Igen, és akkor utána jött a néppárt, amely viszont váltódott 2019-ben a szocialista párttal, és hát azóta vannak hatalmon. A legutóbbi, hát nagyon ravasz hatalommaradási kísérlet a Pedro Sánchez nevéhez fűződő, azt majd meg fogjuk beszélni. De itt rögtön nyílik ez a másik kérdés, tűnik a katalán ügy.
Igen.
Ami a 10-es éveket, legalábbis a második részét végig kíséri, mert ugye 2017-ben kiírtak ők egy népszavazást, egy illegális népszavazást, ami 5,3 millió szavazásra jogosult polgárból részt vett 2,3 millió, hát mondjuk nem éppen a többség, de 92%-a azt mondta, hogy oké, akkor Katalónia független lesz, és hát akkor 2018 ezzel telt el, hogy akkor függetlenek vagyunk, de fölfüggesztjük, de tárgyalunk Madriddal, Madrid azt mondja, hogy elég volt ebből a cirkuszból, és hát innentől szabadulnak el a démonok, amiket a Pedro Sánchez most próbál valahogy megszeridíteni. Mi robbantotta be ezt a válságot?
Jó kérdés. Én szerintem, de ez egy szubjektív vélemény, én szerintem az, hogy a Katalóniát akkor domináló katalán, ugye jobb oldal, hát, mert ez egy érdekes, több metszete van, ugye van a függetlenségi metszete, amiben benne van jobb oldal, bal oldal, hát a katalán függetlenségiek azok most úgy néznek ki pillanatnyilag, hogy van egy szélső baloldali kapitalizmus ellenes, rendszer ellenes, NATO ellenes, EU ellenes kup, van a köztársasági baloldal, a hagyományos köztársasági katalán párt, van a valamikori kormányzó és domináló Junts, ami ugye a Puigdemont nevéhez fűződik, és van, most már van egy, ma saját fasisztáik is vannak már, szóval benn vannak a parlamentben. És ezek mind függetlenség, tehát ebben a metszetben ők együtt vannak. Aztán, ha arról van szó, hogy jobb vagy baloldal, meg társadalompolitika, akkor persze nincsenek együtt, mert akkor az egyik baloldal, a másik jobb oldali. És az akkor domináló jobboldali párt, tehát ez akkor még úgy hívták, hogy konvergencia, az a párt egy válságba került. Hát főleg azért, mert 78 óta gyakorlatilag kormányzott, volt egy kis baloldali intermezzo, de lényegében ők határozták meg. Kellően korruptá váltak, kellően elhasználódtak, kiderültek a dolgok, lebuktak a vezetők, szóval egyébként valami hasonló történt a néppárttal is, csak aznak valahogy kevésbé ártott, nem is értem. És akkor ezt találták ki, hogy meglovagoljuk a tigrist, mármint a függetlenség. Lehet, hogy nem lesz belőle függetlenség, de azért akkor ugye az emberek ezzel fognak foglalkozni, talán ezzel nyomást tudunk gyakorolni a központi kormányra, és a többi, és a többi. Csak ugye ezek vannak politikai döntések, amelyek kényszerpályára viszik a döntőket. Ilyen egy háború, ami egy végzetes kényszerpálya, amiről nem is lehet leszállni, csak nagyon drámai módon. És ilyen az, hogyha kimondom, hogy függetlenség. Tehát egy dolog, hogy én olyan függetlenségért vagyok, még a nevem is az, és más dolog, hogy szabok egy határidőt, hogy ettől eddig, most akkor itten népszavazunk, és döntés lesz, miközben valószínűleg Katalóniában soha, tehát a legkevésbé a központi kormányt támogató időszakban se volt abszolút többsége a függetlenségi pártoknak. Más kérdés, hogy elképzelhető egy olyan népszavazás, mint például itt is, ahol ugye azok eleven most azért nem mentek el 2017-ben, mert illegális volt. De tételezzük, hogy legális, akkor is lehet, hogy egy csomó olyan, aki amúgy nem akar függetlenséget, nem megy el, mert nem annyira elkötelezett, mint az a tömeg, amelyik minden évben milliószámra kimegy az utcára szeptember 11-én. Ugye, tehát ezt látjuk, hogy egy markáns és nagyon erőszakos és nagyon jól szervezett kisebbség, az rá tudja kényszeríteni az akaratát a többségre. Csak hát ebből semmi jó nem jön ki. Azért mi itt mindig a politika fellőjátékát nézzük. A rút hétköznapi gyakorlat az volt, hogy amikor 15 másodpercre kimondták a függetlenséget, aztán vissza is szívták, hogy hát most akkor ezt most egy kicsit fölfüggesztjük. Másnap 3000 a katalán gazdasági életben döntő szerepet játszó vállalat azonnal áthelyezte a központját Valenciába. Köztük a legnagyobb katalán bank, mert egy másodpercig nem akart az Európai Központi Bank védőernyőjéről kikerülni, és nem akart Európai Unióba kikerülni. Ugye ez a fordított, ugyanez volt, emlékszel a skócia népszavazásnál, és hogy végül is azért szavaztak szegény skótok, hogy nem válnak ki, hogy bennmaradjanak az EU-ba, hát aztán ráfadtak, mert kivitte őket a központi kormányzat.
Igen, de ennek nincs vége a történetnek, ugye Puigdemont az egésznek a főszereplője, az Brüsszelbe távozott, és hát a legutóbbi időkig ott maradt. Igen, és hát akkor volt egy ilyen nagyon feszült helyzet egészen odáig, amíg Pedro Sánchez-nek, a spanyol szocialista párt vezetőjének és kormányfőnek nem lett égető szüksége a katalánokra. Azért tudnélik, hogy kormányt tudjon alakítani, és hát akkor mi volt az, amit föl tudott ajánlani a katalánoknak? Nyilván a különféle előjogok, mondjuk a baszkokhoz közelítő előjogoknak egy része, vagy az egésze, másrészt pedig hát annak a fölajánlására, hogy gyakorlatilag megszüntetik a vádat ezek ellen az emberek ellen.
Itt megint több metszet találkozik. Tehát a katalánokkal szembeni megbékélési politika az egyébként is a szocialistáknak a politikai irányzata volt. Tehát még mielőtt szüksége lett volna idézőjelben a Junxra, akkor mondjuk persze a katalán függetlenségi, tehát a köztársasági, az ECR-re, a köztársasági baloldalra szüksége volt, már akkor volt egy kegyelem. Tehát azok, akik börtönben voltak, azokat, legalábbis a vezetőket, és több évet börtönben töltöttek, kiengedték. Na most, ugye ez is a félig tele, félig üres pohár. Egyrészt normális dolog, hogy amikor egy államból valaki, mint állami funkcionárius ki akar lépni, tehát nem magánember, nem politikai erőként, hanem mint ha a Pest megyei főispán közli, hogy ő most kilépett Magyarországból, azt a büntető jog rossz néven veszi. Másrészt azért politikai kérdéseket nem jó dolog börtönnel és ilyesmikkel megoldani, a politikai kérdéseket politikailag kell megoldani, és azért most ez egy kitérő, és ez egy harmadik metszete a spanyol politikai életnek, a különböző erőközpontok, illetve a különböző alkotmányos tényezőknek a viszonya, az nem felhőtlen, konkrétan a független, és most akkor egy kicsit idézőjelbe rakom, bíróság, az nagyon erőteljesen a frankóizmusnak a letéteményese. Tehát ott érződik a leginkább, ebbe a hatalmi ágba érződik a leginkább az a bizonyos régi frankóista dolog, és ez a politikai életben is érezhető, mert többször beleavatkoztak a bírák a politika folyásába. Hát legutóbb most ugye van egy úgynevezett korrupciós ügye a kormányfő feleségének, amely hát olyan vádemelés, vagy olyan még egyelőre nem vádemelés, a vizsgálati fázisba került, amiben nem kellett volna kerülnie, mert ezeket a feljelentéseket általában ez egy ilyen szélsőséges szervezet, amelyik ezzel foglalkozik, hogy mindenkit bemosszerol, és aztán ezért el is ítélik őket. Tette és mindenfajta hát komoly bizonyíték nélkül. De erre ráharapott. Vannak bírák, akik ráharapnak, vannak bírák, amelyek nem csinálnak titkot abból, hogy ők a jobb oldal felé húznak, és van egy bíróság, amelyet, vagy egy bírósági vezető testület, amely már rég lejárt, már teljesen törvényen kívüli, 5 éve elvesztette a mandátumát, de a néppárt nem hajlandó hozzájárulni a megújításához, mert neki ez így megfelel ebben a fölállásban. Na most ez egy ilyen kitérő.
De valamit hadd fűzzek ehhez, hogy ide kapcsolódik az is, ami a spanyol macsó hagyományok túlélését jelenti, hogy tudnélik, nagyon sok erőszaktétel volt Spanyolországban, mi pedig csoportos erőszak nők ellen. És bírósági döntések sora született arról, hogy tulajdonképpen ezek a nők tehetnek a kihívó viselkedésükkel erről a dologról, és ez nagyon nem emlékeztetett erre a modern progresszív Spanyolországra.
Így igaz, de azért azt tegyük hozzá, hogy tehát itt ennek megint az érem másik oldala, hogy én szerintem több országban vannak hasonlók. Egyébként az igazán nagy probléma nem ez, hanem a családon belüli erőszak. Tehát amikor a férjek ölik, vagy a szeretők ölik meg a nőket, és ebből rengeteg van, de szerintem nincs sokkal több, mint máshogy, csak minden egyes eset egy politikai botrány, tehát minden nap, ha ilyen történik, akkor a helyi társadalom, a helyi vezetés, a helyi politikusok az utcára mennek, tüntetnek, tehát ez egy ilyen ellenmozgalmat várt ki. De visszatérve, hogy mi történt Katalóniával, tehát egyrészt volt egy egyébként is a kiegyezés irányába mutató, tehát ezt a patthelyzetet, ezt az őrült helyzetet föloldani kívánó szocialista kormányzati irányzat, másrészt pedig rá is szorultak, és egyre inkább rászorulnak a katalánok, és most már olyan katalánok támogatására is, akik alapvetően nem baloldaliak. és akiknek a helye egyébként normális körülmények között egy jobboldali kormány oldala lenne, mint ahogy ez is volt. Spanyolországban voltak jobboldali kormányok, amelyeket a katalán jobboldal támogatott, ugyanaz, amelyik ma függetlenségpárti. És ez a két rács, ami úgy egymásra feszül, tehát vannak olyanok, akik szívük szerint jobboldaliak lennének, de nem lehet támogatni egy olyan jobboldalt, amelyben ott van a Vox, amelyik ugye mindent, ami nem nagy spanyol, elítél, amely hallani nem akar se katalánokról, se baszkokról, se senkiről, itt csak spanyolok vannak, és mindenkinek coki.
Ami a katalánokkal való kiegyezést illeti, illetve a katalán pártoknak a támogatását, Pedro Sánchez kormányát, illetően ugye, ha emlékszel, annak idején, amikor ez először szóba került, erről beszéltünk, és ugye az volt a kérdés, hogy meddig zsarolható Pedro Sánchez, mert ugye ezt a katalánok nem hagyják abba, ez teljesen nyilvánvaló volt, nem is hagyták abba. Tehát gyakorlatilag ugye elindult egy ilyen lázadás, hogy akkor mégse támogatjuk annyira a szocikat, kivéve ha, és itt még nem is tartunk a függetlenségnél, ha nem adják át nekünk a migrációs hatásköröket, tehát hogy mi fogjuk eldönteni, hogy Katalóniában milyen bevándorlók jöhetnek, hányan, hova, és hogy egyáltalán ne is jöjjenek, tehát hogy ezt így majd meg fogjuk akadályozni. Ez volt, én ezt olvastam, és hát ennek a migrációs hatáskör az egy központi hatáskör, ha jól tudom, tehát az alkotmány 155. cikkébe ütközik, hogyha ezt kiadják.
Igen, én láttam már Katalóniában migránsbarát tüntetést. Szóval a társadalom nagyon sokrétű, nagyon összetett. Igen, vannak Katalónián belül, mondom, létezik ma egy katalán párt, amelynek az egyetlen lényegében témája az, hogy ide ne jöjjön senki. De ha kicsit megkaparod, akkor ő nem csak arra a migránsra gondol, ő szerintem az andalúziait se akarja beengedni. Meg szóval ezt lehet fokozni. Tehát nézd, az az érdekes, hogy nem fedik egymást a politikai témák. Tehát, hogy éppen melyik van napirenden, az meghatározza a napi politikát. Abban tökéletesen igazad van, hogy abban a másodpercben, hogyha megkapják az amnestiát a katalánok, és a fő követelés, tehát, hogy visszatérhessenek a politikai életbe, azért, ha belegondolok, ez a Puigdemont, ez egy politikai hulla volt. És teljes joggal. Mert kiírt egy népszavazást, amit pontosan tudta, hogy törvénytelen, pontosan tudta, hogy annak az lesz az eredménye, hogy a központ át fogja venni az irányítást a tartomány fölött, majd nem vállalta a felelősséget, mint a többi politikus, aki otthon maradt és börtönbe vonult, hanem elment külföldre, onnan kajabált, lényegében kimaradt a politikai életből, és egy isteni szerencse hozta vissza, egy matematikai képlet, hogy tudnélik szükség van arra a pár képviselőre, aki ő rá hallgat a parlamenten belül. Na most a probléma az, hogy abban a percben, mikor eléri azt, amit akart, tehát megvan az amnestia, akkor valószínűleg föltámad az az énje, amely mindig is volt, tehát hogy ő tulajdonképpen neki semmi köze a szocialistákhoz, és nem fog ő egy szocialista kormány támogatni. De azért nagyon nehéz, ha megbuktatja mondjuk a kormányt, akkor az alternatíva egy néppárti Vox kormány. Azért azt vállalni Katalóniában, hogy te voltál a néppárti Vox kormány szálláscsinálója, hát azért ez nem egy népszerű feladat.
Ez lenne a következő kérdés, hogy az a európai trend, ami a jobbra tolódásra vonatkozik, és ennek nem akkora, de elég jelentős eseményeit láthatjuk mondjál az európai parlamenti választáson is. De előtte még említsük meg a 2024 májusi választást, amin a cocik nyerték meg Katalóniában. Ugye 29-30%-kal gyakorlatilag, és a zsunt az, tehát a katalán legerősebb párt, az 21%-kal maradt le. Tehát egyelőre a szocik nyerésben vannak. De lehet, hogy csak 5 percig?
Kormányozni kell, nem nyerni. És a kormányzásra szükségük van a függetlenségpártiak egy részére, nevezetesen a köztársaságpártiakra. Akik szívesen beszállnának ebbe, csak attól félnek, hogy akkor abban a másik metszetben, ahol nekik, mint függetlenségpártyaknak kell szerepelniük, ott végzetesen elvesztik a pozíciójukat a néppárttal, a Junccal szembe, tehát a Puigdemont pártjával szembe. Ugye ez volt az örök dilemma. A közvetlen a függetlenségi mozgalom hát dagája idején ők följöttek, ők első párt lettek, pillanatilag is ők egy kisebbségben ugyan, de egy köztársaságpárti, tehát baloldali köztársaságpárti generalitás elnök van, hát most már csak ügyvezető, és ugye félnek attól, hogy ha a józan eszükre hallgatnak, akkor elvesztik a játszmát a katalánok, vagy a katalán függetlenségpártiak lelkületéért.
Akkor nézzük, és térjünk vissza ahhoz a mondathoz, amivel ez a műsor elkezdődött, hogy igaz-e az a megállapítás, hogy a gyengülő Franciaország és a gyengülő Németország mellett Spanyolország az európai politikában nagyobb szerepet játszik. Igaz-e ez? Mi a viszonya a spanyolok, és nem csak a spanyol politikának, hanem a spanyol közéletnek, a spanyol embereknek Európához, hiszen tudjuk, hogy ez egy nagyon furcsa történet, két világháborúban maradtak ki, ami nem kicsi dolog. Viszont volt egy nagyon kemény polgárháborúk, ami szinte fölérte egy világégéssel az ő számukra. De Európához, Franciaországon kívül, és főleg Katalónián keresztül nem nagyon kötődtek mindig, mint a picit hátat fordított volna egymásnak ez a kontinens, meg Spanyolország, tehát kétséges, hogy Európa olyan hatalmas szívóerőt gyakorol-e a spanyolokra, nem tudom. Minden esetre mit indokol ebből a növekvő szerepből, ha igaz, a spanyol gazdaság, a spanyol politikának a stabilitása és a spanyol intenciók Európával szemben, hogy akar tőle valamit. Vagy például mit gondol az amerikai szerepről, mit gondolnak az oroszokról?
Szóval itt megint vannak húzó és taszító erők. Azért az egy hatalmas húzóerő, hogy a spanyol föllendülés egyértelműen Európához kapcsolódik. Ugyan az amerikai tőke, amikor még Franco alatt bejött, az ott segített, meg az fontos volt, meg adott nyilván egy lökést, de hát azért az EU-val, az Európai Unióval lett Spanyolország egy igazán modern ország. Ez kétségtelen. És ezen belül ő szegény próbálkozik is, és a franciák azok, akik egy kicsit ilyen védőfalként állnak ott. Hát Spanyolország például lehetősége lenne arra, hogy ő legyen mondjuk egy ilyen energia átadó központ, ami jönne a akármilyen energia, ez lehet hidrogén, ez lehet szénhidrogénok. És ez csővezetéken, vagy villanyvezetéken, vagy akármi keresztül, és a franciák nem nagyon akarják ezt. Ők ezt úgy fékezik. Mint ahogy például a vasút kapcsolatot, és a gyors vasút kapcsolatot nem tudsz elmenni a híres francia és a híres spanyol gyors vasút hálózattal mondjuk Madridból Párizsba, vagy Barcelonából Párizsban, ott aztán Lyonnál ott át. Szóval nem mennek a dolgok olyan ragyogóan, és mondom, itt a franciáknak van egy ilyen fékező szerepük, de azért a spanyolok nagyon erőteljesen Európára orientálódnak, ez egyébként áll minden spanyolra, tehát a néppártra is, a szocialistákra is, akik egyébként, ez érdekes, tehát most elindult korábban egy olyan folyamat, hogy a közép ugye kiürül, és a szélső pártok meg fölaprózódnak. Ez bizonyos szempontból folyik, de azért most például az európai parlamenti választásokon a két nagypárt együttesen 60-valahány százalékot szerzett, azért, és a többi kicsi azok futottak még, tehát tényleg külön-külön nem léteznek. Együtt, hogyha összefognak talán, igen, de hát hogy fogjon össze egy-két populista párt, tehát még két populista jobboldali párt se tud össze, meg baloldal, aztán pláne nem. Tehát van ez az Európa. Ugyanakkor Spanyolországban valahol volt mégiscsak egy világbirodalom. Őnekik egész más a kapcsolatuk Dél-Amerikával, meg a Latin-Amerikával. Ők egész másképp viszonyulnak. Hát arról nem is beszél, hogy azok ott jönnek be. Tehát ha te megnézed, hogy kik azok, akik...
Szolgálnak téged a bárokban és az éttermekben. Kolumbiai lánykák, igen.
Igen, de mindenhonnan jönnek, nem csak Kolumbiából.
Munkaerő problémája nincsen Spanyolországban.
Nincs. De Marokkóból is rengetegen jönnek, mert Marokkó is, ugye ha egy marokkói elindul Európa felé, az első állomás a Spanyolország. Egyébként én Brüsszelben voltam egy ideig tudósító, ott rengeteg marokkóival találkoztam, akik hosszú ideig Spanyolországban, én spanyolul beszéltem a marokkói halálosokkal Brüsszelben, mert hát ugye a válság után akkor elmentek Barcelonából, vagy Spanyolországból, de elsőként oda mentek, és most is rengeteg afrikai, főleg észak-afrikai, de hát dél-afrikai, de délebre is, szenegáli is menekült van. Spanyolország hallatlan nemzetközivé vált, szóval ugye ennek megint több metszete van. Ugye ott vannak a angol nyugdíjasok. Vagy a német nyugdíjasok.
Ajjaj, angol nyugdíjas telepek.
Telep, azt mondom, igen. Tehát egyszerűen ők nem gettóba élnek, de én ismerek olyan németet, aki 17 éve ott él, és nem tud egy szót se spanyolul, mert ő kimegy, és mindenki körülötte német.
És ott van a Bürstúbéje, és ott van
meg. Minden német, igen, és nem érdemes megtanulni. Ez az egyik. De például itt van Barcelona, ahol ugye a lakosság nagy része nem katalán, hanem mindenhonnan gyütment, ugye, aki innen-onnan jött. Rengeteg migráns is van, belföldi migráns, külföldi migráns, de már ezen túl van 10%-os réteg, amelyik se nem migráns, se nem katalán, hanem úgynevezett expat, tehát olyan külföldi internetnomád, aki ott él, most éppen ott él, de nem tudni, hogy hova dolgozik, és aki nem akar ott letelepedni, hanem most éppen Barcelona közben, ugye 10%, gondold meg, ez azt jelenti, hogy tehát megint többféle metszetben jönnek ezek a keveredések, és rengeteg angol szót hallasz Barcelona utcáin.
A spanyol gazdaság, ugye megint van egy ilyen felület, amit a turista lát, hogy annyi fiesta van, annyi ünnep, és annyira lusták mondják egyébként az ott élő magyarok is, már még a magyarok is, hogy nem is értik, hogy mitől működnek a gyárak. Tehát, hogy például azt a Seatot, azt az autót, azt ki a fene rakja össze, mert egyik ünnepér a másikba, és tulajdonképpen. De egyébként erre, meg arra, hogy ott van ez a siesta, éppen a szocialista miniszterelnök is panaszkodott, hogy abba kéne hagyni ezt a hülyeséget, hogy leállunk délben 4-5 órára, mert ez egy rettentő kiesés, aztán este 9-ig meg 10-ig dolgozunk, hogy behozzuk. Ez baromság, ezt mondja Pedro Sánchez. Jó. Tehát, hogy ez a gazdaság és ez a spanyol mentalitás, ez hogy találkozik? Ha találkozik?
Szóval én azt hiszem, hogy ha egy társadalom jól érzi magát, akkor jobban termel. Amikor jól érzi magát, akkor jobban termel. Én láttam spanyol cégeket, spanyol vállalatokat, spanyol üzletet, spanyol vendéglőt, azok működnek. Ott mindenki jól érzi magát, a vendég is, meg aki működteti is. Azért az, hogy egy társadalom tud élni, ez a mediterrán életfelfogás, ez szerintem valahol termelő erő, vagy legalábbis társadalmi termelő erő. És azért ezek ilyen klissék, hogy a spanyolok lusták, meg igen, van amelyik lusta, van amelyik nem. Millió nemzetközi cég működik ott. Hát Katalóniában például komoly kutató, a nemzetközi kutatóhálózat van. Azok helyileg ugyan ott vannak, de mentálisan, meg a dolog lényegét illetően, meg a munka kapcsolódási pontjait illetően, hát ők az egész világon vannak. És az, hogy most éppen New Yorkban, vagy Barcelonában, de ez odáig megy, hogy ez még a turizmusra is áll. Vagy ma már nem az van, hogy ma már egy hotel lánc, az annak 5-6 országban van hotelje. Most, hogy az egyik éppen spanyol, a másik meg Miami-ban van. Tehát ez egy nagyon gyorsan fejlődő világ, és bizonyos területeken ők nagyon, nagyon jók, tehát ők rácuppantak. Például az orvosi kutatásban. Nagyon előtt vannak. Olyan területeken, amelyeken az ember nem is gondolná. Tehát van egy csomó olyan az egészségügyben használt, akár műszaki, akár tudományos, akár gyógyítási vívmány, amely ott született.
Jó, akkor várjál, a következőképpen kérdezem. Itt van ez a két meggyengült állam most, ugye a központi hatalmak, Franciaország és Németország, de mondjuk itt van Olaszország, amelyik nem jelentősebb, mint Spanyolország, nem nagyobb a gazdasága, nem gazdagabb, sőt, hát én azt gondolom, hogy ez lassan fordítva lesz. És mégis Olaszország olyan dinamikusan benne van az európai politika alakításában, nem csak a Meloni révén, korábban is így volt ez valamennyire, amennyire Spanyolország soha. És a kérdés az, hogy amennyiben változnak itt az erőviszonyok, a spanyol politika dinamikusabban megjelenik-e Európában közvetítéssel, szervezéssel, nyomással, lobbizással, és így tovább. Hát, ami szokásos.
Hát ez egy jó felállás, mert Spanyolország és Olaszország, vagy fordítva, Olaszország és Spanyolország az a két európai ország, amely a legtöbb zsozsót kapta, a legtöbb pénzt kapta most ebben a helyreállítási hát, alapból, és hát azért a Meloni sikere az nem a politikai zsenéjének tudható be, hanem meg a 200 milliárd eurónak, amely most hirtelen rázúdult Olaszországra. És amely ha nem lesz, majd akkor meglátjuk, hogy visszaesik-e Olaszország abba tetszhalott mereved, hullamerev állapotba, amiben most már 20-valány éve működött. Igen, az olaszok jobban részt vettek a brüsszeli játékban, de a spanyolok kihozták belőle azt, ami nekik erre szükségük volt szerintem, tehát ők kevésbé voltak teátrálisak, talán jobban el voltak foglalva saját belső ügyeikkel, és azért én a németeknél óvatos lennék. Most van egy nagyon gyenge német kormány, de azért Németország nem gyenge. Tehát és van egy nagyon erősnek látszó olasz kormány, de hát azért Olaszország nem a erőtől duzzadó motorja Európának.
Tehát az alapkérdés, hogy nagyobb spanyol szerep, ez csak egy látszat, hogy mondjam, fölértékeli egy stabil Spanyolország szerepét a gyengülő két főszereplő helyzete?
Nem tudom, spanyolok, nem tudok erre válaszolni, a spanyolokat úgy érzem, hogy egy kicsit azért a földrajzi helyzetük is félre rak, és hát mondom, Spanyolország anélkül, hogy Franciaországon ne gázolnak keresztül, egyszerűen fizikailag, tehát nem tud működni, és a franciák valahogy nagyon nem akarják, hogy a spanyolok ottan gázolódjanak.
Ezt én hallgatom, amikor erről beszéltél, és nem értettem pontosan, hogy miért akarják a franciák izolálni a spanyolokat.
Hát mondok egy konkrét példát. A spanyol energia folyosót azt azért nem akarják, mert itt van nekünk a mi saját atomunk.
Hát és? Az energia folyosó az csak átmegy Franciaországon, nem neki.
De menjen a francia atomból.
Hát akkor van, mégiscsak van valami averzió a spanyol szereppel kapcsolatban, nem?
Fél, hát mindenki fél egy megerősödő konkurenstől, persze.
És Spanyolország egy erősödő konkurens?
Igen.
Miben? Gazdaságilag?
Hát gazdaságilag, meg például ebben a nagy energia puzzliban, ugye ebben a nagy energia, abban ott be tudna szállni, különösen most, hogy ugye az orosz gáz és olaj és a cseppfolyós. Spanyolországban a valami elképesztő mennyiségű cseppfolyós gáz lefejtő állomás létezik. Tehát ők bármikor be tudnának ebbe ugrani.
Még egy utolsó kérdés. Említettük azt, hogy a magyarok nem igen ismerik Spanyolországot, de nagyon sokan laknak ott. Vannak mindenféle vállalkozásaik, ha fölhívod őket, hogy akkor szeretné elmenni, akkor szereznek lakást, megmondják, hogy hol tudsz dolgozni, milyen képzettséggel, stb. Málagában mondjuk működik magyar taxivállalat, és itt tovább, drágában, mint a spanyol, ugye? És itt tovább. Tehát mi az, ami a magyarokat oda vonza?
Ugyanaz, ami az angolokat, németeket, mindenkit. Hát egy csodálatos ország, meleg van, tenger van.
És olyan befogadó, és olyan jó a bürokráciája, olyan kellemes?
Nem, a bürokráciája az borzasztó. Az közmondásosan borzasztó a spanyol bürokrácia, de jó élni ott. Szóval Nézd meg, a budapesti metrón utazol, és látsz egy röhögő társaságot. Nagy valószínűséggel spanyolok.
Akik eljöttek a csapatok után szurkolni Budapesten.
Majd megnézni Budapestet, mert ez is érdekes. Minden évben más ország a divatos. Volt egy év, amikor például a spanyolok Üzbegisztánba mentek, mert valahogy az volt akkor a divatos.
Szóval Spanyolország jól van. Jól van, jön fölfelé?
Azt nem tudom, hogy jön-e fölfelé, ez a mihez képest, tehát ugye, ha többiek visszaesnek, akkor ugye ő egy kicsit előjön. Abból a gödörből, amiben beesett, mert az egy nagyon mély gödör volt, tehát a 2008-as válság gödrét Spanyolországban, ez egy társadalmi gödör volt, tehát itt nem csak arról volt, hogy a gazdaság rosszul működött, hanem tömegek veszítették el a pénzüket, vagy az ingatlanukat, vagy az ingatlanoknak az értékét, és a munkájukat.
De megmutatták, hogy ki lehet jönni. Ennyiben egy minta?
Akkor lenne minta, hogyha lenne egy politikai konszenzus. Az a baj, hogy mindig az az oldal, aki éppen nincs kormányon, azt mondja, hogy de hát mi nem jöttünk ki, sőt, megyünk bele a vészbe.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nemes Gábor külpolitikai újságíró volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. Selmeci János szerkesztette a műsort, a műsorvezető Színási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Színási Sándor műsorvezetőt hallották.